Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus Krisztus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az ígéket olvasom, amelyben Jézus megparancsolja a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és úgy neveltetitek a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Gyertek, most tegyünk vallomást a mi győzedelmes hitünkről, és imádkozzuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a kisgyermek nem tudja még, hogy micsoda kegyelemben van része. Abban, hogy elpecsételted őt önmagadnak. Imádkozunk azért, hogy egyszer majd megértse ezt, és átadja neked az életét. És imádkozunk a szüleiért is, add, hogy élő hitben tudják felnevelni ezt a csöpséget. Kegyelmedbe és békességedbe ajánljuk őt, Atyánk, mert sehol máshol azt nem találhatja meg. Amen. Mi a kicsi keresztneve? Kevin. Kevin Noel, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet is foglaljon helyet, és hallgassuk meg Pocsai Miklós tiszteletes úr hirdetését.
Szeretettel köszöntöm a Pest Erzsébet központi gyülekezet minden tagját, mely különleges alkalomra fog sor kerülni Takaró Tamás Dániel lelkipásztor testvérünknek a bemutatkozó istentiszteletére. Habár jól ismeri, azt hiszem mindenki őt, mégis a törvényünk ezt a bemutatkozó istentiszteletet, igehirdetést meghatározza. Szeretném felolvasni Illés Dávid Esperes úrnak a levelét, amelyet intézett a gyülekezethez. Így szól: a Budapest Pest Erzsébet központi református egyházközség lelkészválasztásával kapcsolatosan a következő időpontokat tűzöm ki. Meghívott lelkész bemutatkozása 2019. december 8-a, lelkészválasztási egyházközségi közgyűlés 2019. december 22-e, azaz 2 hét múlva lesz a lelkészválasztás. Budapest 2019. november 22-e. A dátum. És szeretettel köszöntöm kollégámat, Páldi Attila, egyházmegyei világi tanácsos urat. Ilyenkor az egyházmegye mindig kiküld 2 tanácsot, és egy lelkészt és egy világit. Én lennék a lelkészi most, és Attila pedig a világi tanácsos. És hát most következzék az istentisztelet, illetve utána, miután elénekeltük a 395. dicséretünknek az első 3 versét, a bemutatkozó igehirdetés.
a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldással jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét olvasom Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelének 13. részéből, az első 7 igeversből. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom, és a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És a vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél. Istenünk az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, s várja, hogy feleljünk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk, könyörögjünk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, magasztalunk hozzánk való változatlan jóságodért, melyet oly sokféleképpen megüzensz és megmutatsz. Köszönjük megtartott életünket, köszönjük családjainkat, szeretteinket. Hálásak vagyunk az erőnkért, a munkáért, amit elvégezhettünk. És ma különösen is köszönjük, hogy ünnepre készülhetünk. Köszönjük, hogy szerte a világon felhangzik a te igéd ma is. Könyörgünk az ige hirdetőkért, az adventi ige hirdetéseket hallgató milliókért, kérve, kiáltva, áld meg a szólót és a hallgatót élő igével. Mi is hívunk, Szentlélek, hogy jöjj közénk, s bármiből és bárhogyan is vagyunk itt, s bármiből és bárhogyan is érkeztünk ma a házadba, könyörgünk, szólj hozzánk, látogass meg minket erőtlenségeink, betegségeink közepett, adj nekünk a magad javaiból, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Kihez is mehetnénk, Úr Jézus? Hisszük, örök életnek beszéde van te nálad. Amen. Az ige hirdetés meghallására készülve keressük ki és énekeljük így fennállva 154. számú énekünket. 154. számú dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. az igehirdetés alapigéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelének 13. részéből olvasom, a 13. igeversből. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Kedves testvérek, ezen a szószéken Isten kegyelméből életemben először 2004. július 25-én állhattam, amikor is püspök úr kirendelt anya gyülekezetünkbe segédlelkészként. És akkor pontosan ezt a két ige szakaszt olvastam föl, amit most is hallottatok, hiszen készülve erre a mai szolgálatra, már jóval korábbtól fogva, valahogy az Úristen ezt hozta elém, eszembe juttatta azt az első, másfél évtizeddel ezelőtti segédlelkészi bemutatkozó prédikációt, és eszembe jutott az ige, és aztán megerősödött bennem, hogy ma, másfél évtizeddel később, ismét erről szóljak köztetek. Kedves testvérek, a Biblia tulajdonképpen Isten szeretetének a dokumentuma. Másról sem szól az Ószövetség, különös tekintetben pedig az Új Szövetség, mint hogy Isten újra és újra tudtára adja az embernek, hogy szereti őt. Végig vonul emberi történelmünkön Isten szándéka, hogy a tőle elszakadt embervilágot valamiképpen visszacsalogassa, visszaszeretgesse önmagához. Egyszerű embereken keresztül, királyokon keresztül, prófétákon és papokon keresztül hirdeti meg Isten, hogy szeretlek, ember. És ez azért van így, kedves testvérek, mert Isten szívügye az ember. Isten szívügye. És azt akarja, hogy a bűnben tőle valamikor elszakadt emberrel újra szeretett közösségbe lehessen. Végül Jézusban ő maga jött el közénk, emberré lett, hogy megváltsa a világot a bűneiből. Isten önközlése. Isten önközlése az Úr Jézus. Az 1 Korintus 13 Isten Jézusban adott szeretetéről szól, nem emberi erényekről. Sokan félreértik. Fölkerülnek meghívókra, elhangzik különböző rendezvényeken ez a valóban gyönyörű ige szakasz, de ez nem emberi erényekről szól. Ez az ige rész nem arról beszél, hogy természetes emberként mi ilyenek lennénk. Ilyenek pont nem vagyunk, születettem. Egészen másról szól. Isten ajándéka ez a szeretet, ahol a agapé szót használja visszatérően csak, ezt a különös szót, ami Isten hozzánk való szeretetéről tanúbizonyság. Nem arról való leírat a szeretet himnusz, ahogyan mi gondolkozunk, érzünk, viszonyulunk, cselekszünk, amikor valakit szeretünk, hanem ez az Úristentől ajándékba kapott, megtisztított szeretetről való himnusz. Éppen ezért, kedves testvérek, egyszer s mint tükör is. Ez az ige szakasz egy olyan tükör, amiben megvizsgálhatjuk, megláthatjuk, hogy mi szeretet dolgában milyenek vagyunk és hol tartunk. Először is azt, hogy kaptuk-e már ezt az ajándékot, ezt a karizmát az Úristentől. Vagy pedig még csak, mint természeti ember tudok szeretni. Ki fog derülni az Isten tisztelet végére, ha jól nézzük magunkat ebben a tükörben. Ha pedig már kaptam ezt a legnagyobbat, ahogy alapigénkben olvastuk, a szeretet ajándékát, akkor vajon az milyen fokon ég, él bennünk? Ezen a második adventi Isten tiszteleten nézzük ezt a tükröt, nézzünk ebbe a lelki tükörbe. Két gondolati egységre osztjuk ezt a hét igeverset, először a szeretet hiányáról, másodszor pedig a szeretet győzelméről lesz szó. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Az első mondatban arról beszél az apostol, kiemelten elsőképpen a korintusi gyülekezetnek, hogy milyen az Isten tisztelet szeretet nélkül. Tudjuk, hogy a korintusi gyülekezet tagjai közül sokan tudtak nyelveken szólni. Ez is egy karizma. Istentől egy lelki ajándék, amit működtetett Isten szent lelke, működtet ma is. És az Isten tiszteleteken gyakorolták ezt a lelki ajándékot, azonban ez egy olyan különleges imádság a nyelveken szólás, amit csak azért, aki mondja. Arra utal Pál apostol, hogyha valaki nyelveken is tudna szólni, hogyha valaki úgy tudna beszélni, mint a mennyben az angyalok, ha az emberi beszéd legmagasabb fokára is jutna, és így tartaná az Isten tiszteletet, de szeretet nélkül tenni, és így imádkozna, semmit nem érne az. Mások számára nem lenne semmi értelme és haszna, mert kimarad belőle a másik ember, mert a nyelveken szólás egy ember, és az Úristen közti beszéd. Minden Isten tiszteletre igaz testvérek, hogy a másik szeretete nélkül semmit nem ér az. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdítok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. A proféták Isten kiválasztott emberei voltak, akik Istentől kaptak szót a szájukba azzal, hogy tovább mondják az Úr gyülekezetének az ő igéjét. És most az apostol megint elgondolja, ha valakinek a profétálás ajándékából a legmagasabb fokú volna, ha minden bölcsességgel rendelkezne, ha belelátna Isten titkaiba, Isten kijelentésébe, de szeretet nem volna a szívébe, semmit nem érne az. Íme az Isten ismeret, szeretet nélkül. Lehetséges az Isten ismeret szeretet nélkül. Jézus maga is állandóan harcban állt az ilyen emberekkel. Azt mondta, hogy jaj néktek képmutató farizeusok, mert Isten ismeretetek van. A Bibliát tudjátok, a törvényeket tudjátok. Sok mindent tudtok, jó teológusok vagytok. De mit sem ér az egész, ha ez nem társul a szeretet? A szeretettől elválasztott ismeret minden időben rombolta és rombolja az egyházat, testvérek. A szeretet tettek nélküli teológia semmit sem ér. Aztán a hit nélküli szeretetről beszél az apostol. Haszontalan az a hit, amely nem munkálkodik a szeretet által. Azonban, testvérek, az élő hit, az igazi hit, az mindig cselekvő hit. Az nem tud meglenni szeretet tettek nélkül. Az élő hit bizonyos, hogy szeret, és az igazi szeretet mindig hisz. Az élő hit bizonyos, hogy szeret, és az igazi szeretet mindig hisz. Igen, testvérek, mert aki egyszer élő hitre jutott Jézus Krisztusban, a szeretet tettekkel akarja ezt hálából megélni. Aki hisz, szeretet tetteket tesz a másik emberrel. Az élő hit tenni akar, cselekszik, mert szeret. Ha a hitem hegyeket mozdítóan nagy is, de nincs a szívemben ilyen cselekvő szeretet, azt mondja az apostol, az a hit semmit nem ér. Azt mondja, nem is senki, semmi vagyok, ha így élném meg hitemet. És milyen a diakónia szeretet nélkül? És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testemet tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Az igazi diakóniában a szeretet nem csak ad valamit, hanem magát is adja. Nem csak átad valakinek valamit, hanem a szívét is kínálja. Adni magában mindig könnyebb, mint szeretettel adni. A szívem mellett, a kezem mellett a szívemet is kínálni. Kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy amire itt utal az apostol, az a mártírium. A legtöbb és a legnagyobb, amit egy ember adhat egy másik emberért, az az élete. Azt mondja, hogyha minden vagyonát is adja valaki, ha a testét tűzhalára, mártíriumra is adná, de nem a szeretet lenne ennek az alapja, mit sem érne mindez. Semmi hasznom abból. Kedves testvérek, ezt az első részt úgy foglalhatjuk össze, hogy az Isten tisztelet, az Isten ismeret, a hit és a diakónia, ezek az egyébként drága kincseink, mit sem érnek szeretet nélkül. A következő versek mondani valóját úgy summázhatjuk, hogy a szeretet győzedelmeskedik. Megismétlem, hogy ez a szeretet, amiről itt szó van, az Úristen adománya, karizma, a legnagyobb, az ajándékok között az első. És ahogy megszületik egy emberi szívben, rögtön harcolni kezd éppen ezért a szeretet ellenségeivel. Harcban áll velük. Azt olvassuk az agapé szeretetről ebből a második részben először, hogy hosszú tűrő és jóságos. Azt jelenti ez, hogy képes szenvedni, mégpedig úgy, hogy a szenvedésben nem türelmetlen, hanem türelmes. Tud szenvedni a sikertelenség közepette. El tudja hordozni a sikertelenséget, a nehézségeket, a csalódásokat, eltűri, elviseli, mégpedig minősített módon, hogy jó marad. Hogy közben jó marad. A szeretet hosszú tűrő és jóságos, összeköti őket az igény. Összetartoznak. Kedves testvérek, ez a Krisztusban legjobban mérhető szeretet változtatja meg a világot. Hogy szenvedően tud tűrni, és közben jó marad. Milyen jó tudott maradni Krisztus a kereszten. Hogy tudott tűrni értünk odafönt, és közben jó maradt. Miközben a kereszt alól gonoszok, gonoszságokat kiabáltak. Aztán ez a szeretet nem kérkedik és nem fuvalkodik fel. A kérkedés és a felfuvalkodottság az irigységgel áll összefüggésben. Azonban az agapé ezt nem ismeri, nem féltékeny, hanem örül a másik szépségének, sikerének, gazdagodásának, élete kiteljesedésének. Nem fáj neki, ha valamilyen nincs, a másiknak pedig van, mert ha fájna, nem lenne agapé. Örül annak, ami a másik embernek van. Ugyanakkor nem is kérkedik azzal, ami meg neki van. Nem akarja magát nagyon fontosnak láttatni. Az öntelt, hiú ember nem tud szeretni, mert az élete középpontjában ő áll csak. Amit a másikért tesz, alapjában azzal is saját magát akarja emelni és építeni. De az agapé legyőzi magába ezt a hiú önzést. Mert a saját élete középpontjában nem ő áll. A saját szívek középpontjában nem ő áll, hanem valaki más. Aztán nem cselekszik bántóan, hallottuk. Azért nem, mert éppen az a célja, hogy a másik embert boldogítsa. Nem cselekszik bántóan. Mert az agapénak a lényege, hogy a másik embert boldoggá tegye. Attól függetlenül, hogy a másik ember milyen. A szeretet nem keresi a maga hasznát. Ez a szeretet nem is keresheti, mert akkor nem volna az, ami agapé. Ebből pedig az következik, hogy ez a szeretet a másik hasznát keresi. Jézus Krisztus így járt közöttünk. Állandóan emberekkel volt, nem húzódott el tőlük. folyamatosan emberek között látjuk minősített módon. Így foglalja össze a legrövidebb életrajz Jézus életét, amikor azt mondja az ige, hogy szerte járt és jót cselekedett. Dosztojevszki írta Jézusról, ő az emberiség örök ideálja, sem előtte, sem utána senki nem volt olyan, mint ő, mert ő sosem kereste a saját hasznát, de mindenki másét építette és munkálta egy életen át. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Ez az ige azt üzeni, hogy aki agapé szeretettel él már, az a másikat gonoszsága ellenére is tovább szereti. Ahogy Péternek mondta egyszer az Úr Jézus a megbocsátás kapcsán, Péter még 77-szer is kell, hogy az ellened elkövetett vétket megbocsásd. Nem rója, nem írja fel a gonosz szíve hústáblájára. Elfelejti. Azt teszi, amit Isten tesz a mi bűneinkkel, ha megbántuk. A tenger fenekére, mélyére veti, és nem emlékezik meg többet arról. Nem rója föl a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, nem igazolja azt, mert ennek a szeretetnek fáj a hamisság. Fáj, ha a másik vétkezett. De örül az igazságnak az élet minden területén. Történjen bárhol. És végül az apostol még három jellemzőjét említi. Először ezt, hogy a szeretet mindent elfedez. A világ a vétket, a másik vétkét felfedezi. És csámcsog rajta. És közhírré teszi. Sokszor az egyházban is ezt tesszük. A másik vétkéről beszélgetünk. De a szeretet nem ilyen. Az agapé szeretetnek nem ez a jellemzője, hanem hogy elfedi. Nem fel, hanem elfedi. Aki nyilvánosságra hozza a másik bűnét, azért teszi, hogy őt jobbnak lássák. De a szeretetnek nem célja, hogy őt jobbnak lássák. Mert nem ilyen a természete. Jézus oly sokszor elfedte gyenge tanítványai vétkeit. Ó, hát ő ismerte a legjobban előre, hogy milyen Péter, meg milyen lesz, meg Júdás, meg hogy Tamásnak milyen jelleme van, és nem beszélt róla senkinek. Nem fel, hanem elfedte. Nem azért fedi el Jézus sosem a bűnt, hogy igazolja. Neki az olyan halálos ügy, hogy szó szerint belehal, annyira nem igazolja a bűnt. De elfedi. Elfedi, hogy ne sebezzen vele tovább. Aki fölfedi, mindig tovább sebez. Ő nem akarja tovább sebezni a másikat. Azért se fedi fel, hogy ne botránkoztasson. Hallottad? És azért sem, mert más úton akarja meggyógyítani a bűnöst. Más úton. Mégpedig a megbocsátás útján. Kedves testvérek, a szeretet elfedezi a vétket, mégpedig úgy, hogy megbocsátja. Mert az elhallgatás önmagában még nem gyógyítja meg a bűnöst. A megbocsátás igen. Olyan megrendítő és fölfoghatatlan ennek is mintaképe az agapé szeretettel élő Jézus. Atyám, bocsáss meg nekik, amit cselekesznek. Nem is tudják, mi az. Fogalmuk sem sincs arról, hogy mit tesznek. Jézus odaáll a gyilkosai és az atya közé, hogy elfedje még ezeket is, akik verik a szegeket a kezeibe. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. A bocsánat meggyógyítja a bűnös szívét és életét. Kedves testvérek, a bizalmatlan ember semmit sem hisz a másikról. Lemond róla, mert nem hiszi el, hogy megváltozhat jó irányba. De az agapé nem ilyen. Aki agapéval szeret, az rendületlenül várja, mert hiszi, hogy a másik megváltozik majd.
hogy a rossz jóra fordulhat. Hogy lehet, hogy a nád élet megreped, de nem fog eltörni. Lehet, hogy a gyertyabél csak pislákol, de nem fog kialudni. Ezért agapé. Hiszi, ami még nincs. Nem azt látja, hogy a bűnös jó, nem naív, hanem azt, hogy jó lehet. És ezt elhiszi. És ez a szeretet hiszi, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. És végül a szeretet mindent remél. A reménység az előre néző hit. Hiszi, hogy a jövő, az idő neki dolgozik, legyen bármilyen sötét is a jelen. Ennyire reménykedni nem tud más, csak az agapé. Ebben is Jézus a példánk. A vámszedő asztal mögött ülő, mindenki által lenézett, kigúnyolt és gyűlölt Máté ezért lesz tanítványá és evangélium íróvá. Mert van valaki, aki reménykedően nézi őt és látja a holnapba. Ma ilyen vagy, igen. De Jézus hiszi, hogy majd evangéliumot fog írni róla. Ezzel a bizalommal lép be Zákeus házába, a város legfukarabb tolvajához. Mert hiszi róla, hogy ő lesz majd a legnagyobb diakónus. A szegények legfőbb patrónusa a városban. Mert hiszi. Ez az előre néző hit. A szeretet, ami mindent remél. És bennem is ilyen reménykedőn bízott, amikor abból semmi sem látszott, hogy egyszer a szolgája lehetek, és leszek, és lettem azzá az ő reménykedő, bennem előre bízó szeretete által. Nem tudom, hogyan láttad magadat a mai ige tükrében, de akárhogyan is, örömmel hirdetem, hogy az Úr Jézus reád is ezzel a reménykedő hittel néz, bízik benned. Rendületlenül bízik, hogy megváltozol. Hogy egyre inkább változol. Mert ő tudja, hogy csak a szeretet változtat meg minket, és fordít jó irányba, és tesz egyre inkább Krisztus arcú emberekké. Befejezem, szeretett testvéreim, azzal, hogy feltűnő, hogy az apostol ezt a szeretetet, amiről szóltunk, nem is lelki ajándéknak nevezi, holott az. Amikor a szeretet himnuszát megelőző 1. Korintusi levél 12. részének a végén bevezeti ezt a témát, a szeretet himnuszát, akkor útról beszél. Nagyon érdekes. Útról beszél. Azt mondja, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Így vezeti fel a szeretet himnuszát. Nem egyszerűen egy jó vagy helyes ösvénynek nevezi a szeretetet, hanem a legkiválóbb, a legjobb, a legteljesebb útnak. Miért jobb minden más útnál? Mert csak a szeretetben és a szeretet által tud kiteljesedni az emberi élet. Nincs semmi ezen a világon, ami annyira meggazdagítaná az életet, mint éppen ez, a szeretet. De azért is ez a legjobb út, mert ezen az úton lehet elérni Istenhez és a másik emberhez is. Ezen az úton járva. Kedves testvérek, az elmúlt 15-20 esztendőben, ha botladozva is, de igyekeztem tanulgatni, ezen az úton járni. És ti ezt láttátok. És ha Isten akarja és engedi, szeretnék majd Uramhoz és hozzátok is ezen az úton közeledni. Jézus Krisztus szavaival fejezem be. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ámen. Gyertek ezért imádkozzunk. Köszönjük, hogy már nem az a parancs van érvényben, hogy szemet szemért és fogat fogért. Ne haragudj ránk, hogyha sokszor mégis ez az igazság rólunk, hogy ezt és ebben gyakoroljuk magunkat. Hányszor történt, hogy ütöttek és visszaütöttünk. Rosszat mondtak rólunk, visszahallottuk, és rosszat mondtunk a másikról. Olyan nehéz igazságokat tartott elénk ez a tükör, az agapé szeretet, a te szereteted, Úr Jézus, amit kész vagy adni az embernek, ezt a legnagyobb karizmát, ajándékot. Mert azt láthattuk és láthatjuk meg magunkban, hogy milyen kevéssé tartunk ott, ahol kellene, vagy lehetne. Pedig tudjuk, az értelmünk már tudja, hogy a világot csak ez a szeretet változtatja meg. Hiszen mi is így lettünk hívőkké, hogy egyszer hallgatva az evangéliumot megértettük, hogy te kereszt halálosan szeretsz minket, engem, Krisztus Jézus. És amikor magamra értettem, és fogadtam be a szeretetet, lettem más emberré. Köszönjük, hogy bár tudjuk, hogy ez a szeretet változtat meg, olyan nehezen éljük meg, és olyan nehezen gyakoroljuk magunkat a másik ember felé, te mégsem változtatsz a hozzánk való viszonyodon. Kitartóan szeretsz, mert ez valód lényed. Ez vagy te, aki változatlanul agapé szeretettel szeretett gyermekeidet. Urunk, kérünk azért, hogy növeld a mi hitünket, és növeld a mi szeretetünket. Segíts, hogy a szeretet ellenfeleivel és ellenségeivel le tudjon számolni bennünk a tőled kapható agapé. Így kérünk, áld meg egész gyülekezetünket, áld meg családjainkat és személyes életünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Megérkeztek a 2020. évi Biblia olvasó kalauzok is, és szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe adventi vásárunkat is. Itt kézműveseink termékeit vásárolhatjuk meg. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink, kedden 7 órától a férfi és fifa kör szeretett vendégséggel egybekötött karácsonyi ünnepe lesz a gyülekezeti nagyterem tetőterébe. Hívjuk tehát férfi testvéreinket és a fifásokat. Szerdán este 7 órától kóruspróbát tartunk, csütörtökön 10 órától gyülekezeti biblia órát. Délután 5 órától 3 korcsoportba hittan órákat tartunk. Pénteken az ifjúsági csoportok órái kivételesen elmaradnak. Vasárnap istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy jövő hét vasárnap 15 órától asszony karácsonyt tartunk. Minden asszonytestvért, fiatalokat, középkorúakat, időseket egyaránt szeretettel hívunk és várunk. Kérjük az asszonytestvéreket, hogy aki tud, hozzon a szeretett vendégségre sós vagy édes süteményt. Idén is részt veszünk a cipős doboz akcióban, amelyen karácsonykor megajándékozhatunk nehéz sorsú gyerekeket. Az ajándékokat csomagoló papírral bevont cipős dobozokba készítve várják, amelyek az alábbiak lehetnek: játékok, írószerek, higiéniai eszközök, édesség, könyv. A dobozra rá kell írni, hogy milyen korú és milyen nemű gyermekeknek szánjuk. Az elkészített dobozokat december 18-a szerdáig várjuk. Brandenburg takaró szulinál, vagy az irodában lehet leadni az ajándékokat. Köszönjük előre is a gyülekezet áldozatos szeretetét. Augusztus 31-én ünnepélyesen használatba vettük Urkúti konferencia központunkat. 8 év alatt megépítettük, átalakítottuk és berendeztük az épületeket. Most azonban szembe kell nézni annak működtetésével is. A megépítéséhez tudtunk nagyon komoly pályázati pénzeket is szerezni, de a működtetéshez nincs pályázati forrás lehetőség. Azt nekünk kell előteremteni. Kérjük ezért híveink céladományait Urkút megnevezéssel folyamatosan. Akár banki átutalással, akár csekk befizetéssel, akár a lelkészi hivatalban nyugta ellenében történik is az. Tüntessük fel, hogy Urkút megnevezéssel küldjük. Köszönjük a megértést, köszönjük azoknak, akik kérés nélkül is adtak-e célra a múltban is, és kérjük, hogy minél többen kapcsolódjunk be Urkúti központunk fenntartásába és működtetésébe, Isten dicsőségére. Záró énekünket keressük ki, ez a 234. számú dicséret. Ennek a harmadik versét fogjuk énekelni. 234. számú énekünk harmadik verse így kezdődik. Ó, szeretet, árazd ránk meleged!